Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bódi Barbara képzőművésszel Balázs Zsanett beszélget.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Bódi Barbara képzőművészt, pedagógust, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról, illetőleg a kedvenc szentírási idézetéről beszélgessünk. Szeretettel köszöntelek! Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, megtisztelő számomra.
A beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így ebben a formában zajlik majd a beszélgetésünk, illetőleg azzal a formával, amit a Szentírás nyújt számunkra. Barbara, te életed mely szakaszában találkoztál először a Szentírással? Emlékszel erre?
Talán igen, nincs úgy napra pontosan meghatározva, de egész kisgyermekkoromban találkoztam. Jártam hittanra, úgyhogy templomba annak idején, és hát katolikusként kereszteltek meg engem, és a családomra is ez volt a jellemző, úgyhogy ilyen közegben nevelkedtem.
Emlékszel arra az időszakra, amikor a Szentírás életté vált benned?
Hát az inkább idősebb korban volt, leginkább az már tizenévesen jelentett cselekedetekben és életet, tehát nem csak elméleti síkon, de a nyitottságom az mindvégig jellemző volt. De nyilván kellett a személyiségben egy bizonyos érettség ahhoz, hogy az ember ezt valóságosan meg is élje.
Megélni a Szentírást. Nehéz volt választani idézetet?
Abból a szempontból volt nehéz, hogy sokféle áll közel hozzám, és egyet kiragadni a sokból az volt a nehéz. Talán ennyi volt a nehézsége, és a művészi nézetem is közel van a Szentíráshoz, sőt azt is vittem tovább, de majd ezt a későbbiekben gondolom részletesebben is ki tudom fejteni.
Így van, de először arra kérnélek, hogy fejtsd ki, oszd meg velünk azt az egy mondatot, amit kiragadtál a Szentírásból.
Én a János evangélium a 14.1-es részletét ragadtam ki. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ez a mindennapokban segít olyan értelemben, hogy az ember nem aggodalmaskodik, nem nyugtalankodik, hanem ha belülről hajt egy erő, hogy többet és jobbat teljesítsek, akkor úgy érzem, hogy a törvény munkálkodik a belsőmben. Ez a törvény egy ilyen kegyelemérzetet ad, ami felszabadít, és egy ilyen engedelmességre szólít, hogy valójában nem kell aggodalmaskodnom, az, aminek meg kell történnie Isten által, az meg fog történni, hiszen ő alkalmassát tesz arra, hogy én ezeket elvégezzem, és betöltsem a rendeltetésemet.
Tudnál arra példát mondani a személyes életedből, amikor nyugtalan voltál, és az Isten segítségével nyugodtá váltál?
Hát ez elég gyakori, mert hogy az ember imádkozik, vagy valamilyen formában keresi Isten jelenlétét, ez sokféleképpen lehet. Például számomra nagyon sokat jelent a természet közelség, a természeten keresztüli megtapasztalás, annak a tökéletességnek, amelynek része vagyok én is. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, sétálok a természetben, vagy látok egy csodálatos alkotást Isten által, mondjuk egy naplementét, vagy egy gyönyörű hegyoldalt vízparttal, akkor rájövök, hogy ez a tökéletesség milyen megnyugtató, és milyen hatalmas erő lakozik benne, és ugyanez az erő alkotott engem is, tehát része van, vagyok ennek a tökéletességnek.
Ez az erő alkotott téged. A beszélgetés elején említetted, hogy egy katolikus családban születtél, illetőleg nőttél fel. Milyen is volt ez a család? Milyen környezetben, milyen háttérben nevelkedtél? lettél?
Romungró, magyar cigány családból származom. Az édesapám is és a felmenő ágon többnyire minden férfi hangszereken játszott, és napjainkban is a legtöbb fiatal fiú ezt a szokást űzi és gyakorolja.
Ez milyen zenét jelent, hiszen sokszor a cigányokkal kapcsolatban a gitár jut az emberek eszébe, vagy pedig a hegedű, a vonós hangszerek, ez nálatok mely kategóriába tartozik?
Hát ez nagyon sokféle, nagyon gazdag, nagyon sokrétű, olyannyira, hogy itt lehet, hogy érdemes belemenni akár a cigány népnek a különböző csoportjaiba. Általánosságban véve három nagy csoportot tudunk elkülöníteni: a romungró magyar zenész cigányokat, az olát cigányokat és a beás cigányokat. Hát a mindhárom csoportnak különböző zenei kultúrája van, nyilván vannak egymásra hatások, de a magyar zenész cigányok többnyire nagyon sok esetben a magyar nótákat játsszák, a magyar népdalok, ezeknek átiratát, erről Kodály Zoltán nagyon szépen összegyűjtötte a hagyományokat és leírásokat adott, hogy a magyar kultúrát milyen módon ékesítik és zeneileg műkint szolgálnak.
A te családod hogyan, vagy milyen módon adja tovább ezt a kultúrát? Hogyan tud a magyar kultúra részesévé válni, vagy hogyan vált részesévé?
Hát ennek hosszú hagyománya van, visszanyúlik a történelembe. Cinka Pannával, aki az első cigány prímás volt és zenekart alapított, rengeteg híres neves zenész, cigány ember és cigány banda létezett, akik unikumként, kuriózumként léteztek, zenéltek, alkottak a magyar kultúra részeként. A mi családunkban is vannak kimagasló zenészek, mint Vörös Kálmán, a apai ágon, aki zeneszerző és hosszú ideig a nóta szót vezette zenekarával. Anyai ágon Olá Ernő, csellista emelkedik ki, de apukám Bódi Enő brácsás, aki neves zenésznek számított a hangszerén.
Te szereted a magyar nótát, a magyar cigány zenét?
Hát az új generációra már nem annyira jellemző, hogy nagyon szeretik ezt a régi hagyományokra épülő autentikus magyar cigány zenét. Viszont mikor én meghallok élő hangon egy igazi zenészt, egy neves zenészt játszani a zenekarával, akkor mindig érzem, hogy én igen, én magyar zenész cigány családban nőttem fel, és ez annyira közel van hozzám, ez a zene, annyira ki tudja fejezni az érzelmeket, és sokrétű, árnyalt, és tele érzelmességgel, hogy közel áll hozzám, mondhatom azt. Amellett, hogy nagyon sokféle más zenei műfajt is kedvelek.
Hogyan kerültél te a művészettel kapcsolatban, hiszen van művész a családban a zenei téren, képzőművészeti téren is vagytok? Jelen vagytok?
Nem, ez egy újdonság, ezt lehet egy ilyen kakuktojás szindrómának is nevezni akár. Az a jellemző, hogy a férfiak zenei ágon, a női tagok pedig inkább vendéglátóiparban tanultak tovább, szakás, cukrász, felszolgáló, étteremvezető, stb. Ilyen területeken. És én voltam az, aki egyik területen sem.
Mit szóltak ehhez a szüleid?
Hát én már Budapesten születtem, és tényleg elmondhatom, hogy abba az átlag közép osztálybeli családba tartoztam, akiknek nem volt nagyon nagy nehézségeik, anyagi nehézségeik, szociális különbségeink nem voltak a többségiekhez képest. Így lehetőséget is adtak a szüleim, tanáraim arra, hogy amiben mutatkozik tehetségem, készségem, azt is tanuljam, fejlesszem tovább, és ilyen irányban is tanulhattam.
És miben mutatkozott tehetséged, bár nyilván az ember saját magáról nagyon nehezen beszél ilyen szempontból. Miben találtak tehetségesnek a tanáraid? Akkor inkább így teszem fel a kérdést.
Hát már egész kiskorban, általános iskola alsó osztályában a rajzolás, festészet, tehát a vizuális művészetek volt az a terület, amelybe úgy látták, hogy több készségem van, mint egy átlagos diáknak, és akkor jobban odafigyeltek rám, javasolták, hogy külön járjak szakkörökre, induljak versenyekre, és akkor ez úgy szépen kialakult a szüleim támogatásával együtt, hogy én ebben az irányban fogok majd általános iskola után tovább tanulni. Egy művészeti iskolába tanulhattam, porcelánfestő szakon végeztem, ahol a rajzolás és különböző technikai dolgokat tanulhattunk, szakismereti tárgyaink voltak, tehát megadtak nekünk olyan művészeti alapképzési folyamatokat, amelyek lehetőséget és teret adtak arra, hogy az érettségit követően majd még tovább lehessen ilyen irányban tanulni. Tehát a középiskolai érettségit követően én tanárképző főiskolán, az Egri Eszterházy Károly főiskolán tanultam rajzvizuális kommunikáció szakon, ahol bár nem kifejezetten művészeti egyetem, tehát nem a magyar képző művészeti egyetem, hanem ez már egy tanári képzés. Ilyen szempontból nézve könnyebb volt talán a pályaválasztás, hiszen tanárként el lehetett helyezkedni.
Te a tehetségedet ezek szerint szeretted volna át is adni?
Igen, ez egy fontos dolog szerintem, mert hatás ellen hatás, akció-reakció, ugye? Tehát okozat, hogyha az ember másokat fejleszthet, másokon segíthet, akkor abban ő is fejlődik. Tehát azzal, hogy én tanítok, úgy mélyítem el a saját tudásomat.
Egyébként a főiskolán találkoztam olyan élménnyel, vagy szembesültél olyan élménnyel, hogy abból adódóan, hogy te roma származású vagy, érzékenyebb vagy, lehetsz a képek a vizuális kultúra iránt?
Bármerre jártam, bárhol voltam, általában nem roma származásúnak néztek, mert nem tudták hova tenni, hogy az ember tud viselkedni. Kultúráltan megjelenése pontos, felkészült, és még tehetséges is. Ezt sehogy sem tudták hova tenni.
Ez nem fér össze a cigánysággal?
Nem fért össze a cigánság képével, amit az emberek kialakítottak önmagukban, többségében, tisztelet a kivételnek természetesen, de a főiskolán is mindvégig külföldinek néztek. Igen, tehát én többnyire úgy jártam végig a tanulmányaimat legtöbb esetben, hogy én a külföldi. Van ehhez egy érdekes történetem egyébként, hogy ez a kérdés már általános iskola alsó osztályában is döntő volt. Én kicsinek egy nagyon kreol barna bőrű kislány voltam, vastag szemöldökkel, sűrű nagy fekete hajjal, tehát tipikusan hordoztam azokat a úgymond rasszjegyeket, ami alapján a többségiekbe kategorizálják az embert. Viszont nem tudták azt hova tenni, hogy az ember jó tanuló, és ugyanolyan felkészült, mint a másik, és tiszta, és precíz, és tud beszélni, stb. És én elkezdtem magamról hirdetni, hogy szervusztok, sziasztok, én egy cigány származású ember vagyok, nyugodtan mondjátok el a többieknek, vállalom, hogy ki vagyok. És akkor az volt a reakció erre, hogy te nem lehetsz az. A cigányok nem így viselkednek. Szóval azt gondolom, hogy összemosták a cigányokról kialakított képet egy magatartási formával, ami mindenképp deviáns. Tehát mindenképp szokatlan, megbotránkoztató és negatív. Tehát, hogyha találkoznak a környezetükben egy normális vagy egy pozitív példával, azt vagy kivételként tekintik, vagy nem is nézik cigánynak.
Nagyon köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat említed, és miközben a szavaidat hallgattam, az a kérdés merült fel bennem, hogy mit mondanál, mit tanácsolnál azoknak a hallgatóknak, akik pontosan ezt látják és ezt érzékelik, amit te az előbb felvázoltál, hogy kivétel vagy te, és biztos, hogy sok más kivétel is akad. Ők hogyan küzdjék le az előítéletüket a cigányokkal szemben?
Szerintem nem kell küzdeni. Ne küzdjenek, mert akkor a saját életüket keserítik meg az állandó bizonyítási vágy miatt, megfelelési vágy. Elsősorban mindenki önmagának feleljen meg, És hogyha keresztény szemszögből nézzük, Isten az, akinek elsősorban meg kell felelni, és nyilván miután ő teremtett, az a megfelelés már létre is jött, mert általa létezünk. Szakmaiságában mindenki próbáljon a legtökéletesebbre törekedni. Nem azért, mert versengés van, vagy mert én megmutatom, hanem önmagamhoz képest. Tehát legyünk igényesek, precízek, felkészültek, adott feladatot lássuk el a saját képességeinkhez képest lehetőleg jobban.
Említetted, hogy tanítasz, a diákoknak próbálod átadni az általad megszerzett tudást. Milyen eredményekkel?
A diplomát követően én elhelyezkedtem egy alapművészeti iskolában, ahol többségében roma származású diákok voltak, elég hátrányos helyzetű tanulók.
Tudatosan választottad ezt a területet?
Igen, valahol igen. Tehát nekem azt mondták, amikor felvettek, hogy ha itt tudok tanítani, akkor mindenhol. Tehát ott tényleg többszörös lemaradásban kerültek oda diákok. Egy ilyen iskolában művészeti tárgyat tanítani nagyon nagy kihívás.
Említenél egy konkrét példát, egy konkrét sikeres példát?
A Roma Mentor programban volt az iskola, amelynek voltam pedagógusa is, és voltam mentora is, és én vezettem ilyen délutáni foglalkozást a diákoknak, és ott készítettünk olyan gipszformákból készült arcokat, amelyeket a diákok festettek ki, és annyira tetszett nekik, hogy anélkül, hogy fegyelmeznem kellett volna, csendben, kontroll nélkül alkottak. És bejött egy kedves kollégám, Nagy Gusztáv, aki rovári nyelven író, költő, műfordító. Ő bejött, és rácsodálkozott, hogy mi történik itt. Leült ő is közénk, és ő is elkezdett rajzolni, festeni.
A szavaidból arra következtetek, hogy másfelé tendált az életed, eljöttél ebből az iskolából.
Igen.
Jól gondolom?
Igen. 7 évet tanítottam, és azt követően kapcsolódtam egy programhoz, a Roma Értelmiségiek a Közigazgatásba Helyezésért nevezetű programhoz, amely révén bekerülhettem a közigazgatásba, és azóta is ott dolgozom. Hosszú éveken át titkársági referensként dolgoztam, ami nem a meglévő szakmaiságomhoz illeszthető, de mégis elvégeztem, mert a kötelességtudat és a felelősség az elég erős bennem.
Mi ma te az igazi művészi önkifejezésed? Mi a tiéd?
Ez változó egyébként, mert a művész önkifejezése, hogy érik őt a különböző impulzusok és életének különböző szakaszaiban vannak, ez változni is szokott. De ami a művészi hitvallásomra jellemző, ami találkozik nyilván a hitéletemmel is, és a művészekre egyébként jellemző, hogy a hitéletüket azt a művészetben nagyon szerencsésen, harmonikusan át tudják alakítani. Egyik hitvallásom, hogy egy rövidke mondatom az, hogy te vagy a világ, és a világ benned válik valóra. Tehát ahhoz, hogy bármit is ki tudjak festeni magamból, elsőnek is befelé kell néznem. Belülről kell megszületni annak a festménynek. Egy első vizuális képem van, későbbiekben azt hívom életre. Vagy például a művészet az angyalok összeesküvése a világ feje felett. Tehát itt is van egy ilyen misztérium jellege a művészetnek, ami felemelkedik a hétköznapi nehézségeken és gondokon, és ezt a láthatatlan szövetséget próbálja az ecsettel megfesteni. Szóval érdekesek ezek az átalakulások, hogy egy képzeletbeli dologból egy hogyan tudom előhívni magát a festményt, amely mások számára is látható, valami üzenetet hordoz, valamit közvetít, egy olyan misztériumot, amit mindenkiben másképp ad üzenetet.
Az eredményeidről esett szó a beszélgetésben, de vannak-e kiállításaid, mondjuk, hiszen nagyon sok művész büszkélkedik azzal, hogy itt és itt, ebben és ebben a galériában zajlik kiállítása. Te is büszkélkedhetsz ilyen jellegű kiállítással?
Jellemző volt rám mindig is, hogy egy ilyen alulról épülő önszerveződéssel indítványozott kiállításaim voltak, többnyire én voltam az, aki ezeket így előre mozdította, és abban, hogy egy kicsit elinduljak az egyéni utamon, a Boba festőművész útján, ahhoz volt egy meghatározó élményem, mégpedig az, hogy első Ferenc pápához ki tudtam utazni egy zarándokút révén, és egy neki készült festményemet ajándékozhattam. Akkor még fel sem fogtam, hogy ennek mekkora jelentősége van az életemben. Aztán tudatosult bennem, hogy ez az egyéni pályafutásom tudatosabb elindításában is sokat segített. Tehát innentől kezdve elindult egy művészi pálya az én életemben, és onnantól kezdve egyénileg magam mozdítottam elő önszerveződéssel a kiállításaimat, és vannak visszatérő helyszínek a Madách Színház Tolnai Szalonjában, vagy a Párbeszéd Házának a dísztermében, ami Jezsuita Lelkiség Központja a 8. kerületben, és néha-néha hozzám társulnak, mellém állnak olyan kimagasló személyek, megnyitók, akik magam sem tudom miért, de vállalják. Ilyen volt például a Magyar Művészeti Akadémiának az elnöke, dr. professzor Fekete Györgynek a kétszer elhangzott megnyitó beszéde a kiállításaim során, vagy Novák Katalin, az EMI-nek a család és ifjúságügyért felelős államtitkárasszonyának a megnyitó beszéde, vagy Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatójának a beszéde, többek között Lévai Anikó is, a Máltai Szeretett Szolgálatnak a jó szolgálat nagykövetasszonyának a megnyitó beszéde. Szóval lehet ezt még sorolni, de így az egyéni pályafutásomon olyan támogató személyek is részt vettek, akik további lelkesedéssel és erővel töltenek fel, abban az értelemben, hogy érdemes ezt folytatni, és figyelnek rá, és az üzenet valamilyen módon érvényesülhet. És idén lesz egy óriási nagy kiállításom, ami még nagy izgalommal tölt el, és hosszas felkészülést igényel. Ez a Pesti Vigadónak az épületében lesz november 21-én egy egyéni tárlatom, Tükröm-tükröm tárlat, vagy a másságról másképp című kiállítás anyagomat mutatom be, amely 12 plusz egy óriási méretű olajfestménysorozatból áll. És valószínűnek tartom, hogy a megnyitó személyek ismételten a Magyar Művészeti Akadémia vezetőségéből fognak kikerülni. Úgyhogy erre az alkalomra fogok most idén készülni.
Hát kívánunk a készülethez nagyon sok erőt, a kiállítás megvalósításához Isten segítségét, életedre, munkásságodra, családodra, nagyon gyermekeidre. Szépen nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Én is nagyon köszönöm.
Műsorunkban Bódi Barbara képzőművésszel Balázs Zsanett beszélgetett. Mária Rádió.
A Mária Rádió budapesti stúdiója önkéntes gondnokot keres. Olyan jó erőben lévő, friss nyugdíjas férfit keresünk gondnoki szolgálatra, aki heti több alkalommal 2-4 órában képes feladatok ellátására. A jelentkező feladatai közé tartoznának kisebb szerelési és karbantartási munkák, segítkezik a Mária Rádió magazinjának postára történő szállításában, rendezvényekre való eljutásban, valamint a rádió tulajdonában lévő személygépkocsik szervizeltetésében. Ha belső indítatást érez a gondnoki szolgálat ellátására a Szűzanya rádiójában, plébánosi ajánlással jelentkezzen személyesen a Mária Rádió recepcióján, vagy telefonon László Dávidnál a 0630 791 4271-es telefonszámon, vagy elektronikus levélben a koordináció@mariaradio.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezését!
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.